Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntök mindenkit. Elhangzott már az elején a gyülekezeti áldás, sokféle van ebből is. Zsidó testvéreinknél mindig a Bálám boldog felkiáltásával kezdik az Isten tiszteletet, mi szépek a te sátraid, ó Izrael. És ezt azért mondtam, mert lenyűgözte őt a látvány, a hatágú csillag alakzatában táborozott Izrael, a tüskék, a két éle a háromszögeknek az a többieket védő katonai csoportoknak a közössége volt, és ahogy befele haladtunk a csillagnak a közepe felé, ott belül volt a kórház, a kincstár, az öregek, a betegek, azok, akiket korábban, amíg nem így vonultak, a sereg végén mindig elpáholta az ellenség, tehát a pusztában lévő begyár népcsoportok lecsaptak mindig a sereg végére, és ezért aztán kialakítottak egy ilyen rendet. Természetesen az Úr sátra is belül volt, és ott vonult a kiszolgáló személyzet is, és ezt látta ez az ember, és lenyűgözte őt ez a látvány, megértette belőle, hogy mit jelent a közösség. A közösség, amely hát egy csillagban, egy nagy szeretetben, mondjuk így egy templomban egyesül, egy kicsit erről is szól a mai igénk is, tehát mi szépek a te sátraid, ó Izrael, mindenkit áldjon meg az Úr, akkor is, ha a csillag élein, sarkán találjuk személyét, és akkor is, hogyha Szent Sátor körüli szolgálatban, vagy akár a gyengék között, mert ők épp olyan fontos elemei a közösségnek, nélkülözhetetlen elemei, mint a harcosok. Hát Isten szent igéjét Jeremiás könyve harmadik részéből olvasom, de én egy kicsit hosszabban, a 11. verstől olvasom, így szól hozzánk itt Isten igéje. És mondta nekem az Úr, igazabb lelkű az elpártolt Izrael, mint a hitszegő Júda. Menj el és kiásd e szókat észak felé, és mondjad, térj vissza elpártolt Izrael, ezt mondja az Úr, és nem bocsátom reátok haragomat, mondja az Úr, nem haragszom mindörökké. Csak hogy ismerd el a te hamisságodat, hogy hűtlenné lettél az Úrhoz a te Istenedhez, és szerte futottál utaidon az idegenekhez mindenféle zöldelő fa alá, és az én szómra nem hallgattatok, ezt mondja az Úr. Térjetek meg, szófogadatlan fiak, azt mondja az Úr, mert én férjetekké lettem néktek, és magamhoz veszlek titeket, egyet egy városból, kettőt egy nemzetségből, és beviszlek titeket Sionba. És adok néktek szívem szerint való pásztorokat, és legeltetnek tudománnyal és értelemmel. És ha majd megsokasodtok és megszaporodtok a földön, azokban a napokban azt mondja az Úr, nem mondják többi az Úr szövetségének ládája. Szívére sem veszi senki, rá sem gondolnak, meg sem látogatják, és nem készítik meg újra. Abban az időben Jeruzsálemet hívják majd az Úr királyi székének, és minden nemzet oda gyülekezik az Úr nevéért Jeruzsálembe, és nem követik többé gonosz szívüknek magadságát. Azokban a napokban a Júda háza Izrael házával fog járni, és együtt mennek be az északi földről abba a földbe, amelyet örökségül adtam a ti atyáitoknak. Ez az ige valamikor idő számításunk előtti 7. században hangzott el. Egy furcsa történelmi korban, akkor, amikor letelt az a 100 esztendő, ami az északi országrész függetlenségének az elvesztése után, mint egy kegyelmi idő a Jeruzsálem és körülötte lévő megyényi terület számára adatott. Ha most mi a saját elmúlt 100 esztendőnkre gondolunk, felfoghatjuk ezt is úgy, hogy Isten különböző történelmi események által reménykedett abban, hogy megjön az eszünk, és végre az ő értékei, az ő törvényei lesznek fontossá, ami számunkra. Valami ilyesmit érezhetett Jeremiás, hogy Isten 100 évet várt, és most csináljunk egy leltárt, hol is tartunk ebben a pillanatban. Vajon ott tartunk-e, hogy csak a veszteségeinket siratjuk, és Isten őrizzen egyébként, hogy visszatérjünk azokhoz az aljasságokhoz és bűnökhöz, amelyek miatt esetleg kérdésessé vált az ország függetlensége, vagy ott vagyunk, hogy mondjuk vissza 70 évet, és ott folytassuk a történelmünket. Ez ugyanilyen probléma volt Izraelben is, vagy Júdában, nevezük most így, mert az Izrael az északi ország rész volt. Sőt, hát kialakult itt Júdában, mondom, az ország eleste, az ország gocska eleste küszöbén egy ilyen kicsit cinikus gondolat és kérdés, hát az Úr még mindig haragszik. Miért vagyunk mi mindig bántott nép? Mindenki minket bánt. És pedig megbűnhődte már a nép, mert azt hiszem nem az ő himnuszukban volt, de valami megbűnhődte már a múltat, jövendőt. Miért haragszik még mindig? Hát nem tud az Úr elszakadni az ő haragjától, és velünk szemben támasztott elvárás, hogy 100 éve elmúlt már, és nem változtat az Úr. Az Úr nem bosszúálló, hanem mindig számon tartja 100 évvel ezelőtt, és 1000 évvel ezelőtt, és 3000 évvel ezelőtt, és 6000 évvel ezelőtt is ugyanazokat az értékeket, és nekünk ezekhez kell visszatérnünk, akármennyi idő telt is el. Nem arról van szó, hogy haragját tartja, hanem értékeit tartja az Úr, amelyek örök értékek. Nincs ilyen, hogy ma már lejárt a szolidaritásnak az értéke. Ma már lejárt a tiszta kezűségnek az ideje. Ma már lejárt az irgalmasságnak, az együttérzésnek, a tiszta beszédnek, a hazugságtól mentes igazságosságnak, a jogszerűségnek az ideje. Ezek örök értékek. Fölöttünk állnak. Nem arról van szó, hogy minden korban egy-egy erős ember meghatározhatja, hogy innentől kezdve mik azok az értékek, amelyek esetleg akár Istennel szemben is megállják a helyüket. Nincs ilyen. Tehát ha elmúlt 100 év, Isten ugyanazt várja 100 év múlva, s a közben kihullottak némelyek, és az utódok vannak itt, akkor tőlük várja. Ha az elődök nem hozták helyre a dolgokat, akkor ez marad az utódokra. A dolog mindig aktuális lesz, egészen addig, amíg valamilyen módon meg nem szakad az elpártolásnak az időszaka. Ugye ezt itt úgy szemlélteti az ige, mintha valami házasságtörés történt volna. Az Úr a férj, akit az ő népe, felesége felszarvazott. Ne szépítsük a dolgot, így van, és most az erősebb és a megbántott fél az, aki kérdéseket tehet fel. Aki megbántott, az nem mondhatja, hát miért csinálsz ebből olyan nagy ügyet. Szokott ez így lenni, de hát ezek nem helyén való mondatok. Olyan elvárható-e, hogy ne csináljunk ügyet abból, ami hűtlenség? Nem várható el. Lehet a történetet folytatni, de ahhoz az szükségeltetik, hogy végre valami változás történjen be, és ami kis szakaszunk első fontos üzenete most az, hogy nem nélkülözhető a megtérés. Ugye erről az egyházi szolgálatok közül általában inkább az evangelizáció szokott gondoskodni. Emberek, akik szenvedélyesen beszélnek arról, hogy dönts most, ha lehet, és mindent bevetnek, sokszor, hát nem túl kellemes eszközöket, így kicsit megijesztik a híveket, és ha nem dönts most, ugye ezzel operál minden kereskedő is, ha most meg nem veszed, mindig boldogtalan leszel. És én is hányszor hallottam már olyan történetet, amiben valaki az esti evangelizáción halogatta a döntést, és reggelre meghalt. Hát mindenkinek vége van egy ilyen történet kapcsán. Lehet, ilyesmi is előfordulhat, de ne ez sürgessen bennünket, hiszen a megtérés elsősorban nem érzelmi döntés. Majd látni fogjuk második pontunkban, amikor a pásztorokról lesz szó, akik megfelelően vezetnek és legeltetik a népet, hogy a megtérés és a tanítás is az értelemnek a megváltozását is eredményezi, sőt elsősorban azt. A megtérés szó szerinti fordításban nézetváltoztatás, a dolgokhoz való hozzáállásnak a megváltozása, de ez a belátással kell, hogy elkezdődjék, egy döntéssel kell, hogy folytatódjék, valaminek a felismerése révén születik meg, és ez a mi elménknek is a munkája, mert azok a hirtelen hozott érzelmi döntések, amit egyesek olyan nagyon preferálnak, azok hamar kihűlnek, és jön egy másik érzelmi hatás, és elborítja, és elfedi ezeket. Tehát az első dolog, hogy meg kell térni. Nagyon érdekes a szövegünkben az, hogy Jeremiás a 100 éve elhurcoltakhoz, vagy maradékaikhoz szól. Ő abból a városból, Anatótból származik, ami Izrael és Júda határán volt. Tehát ő átlátott ide is, benne volt ebben is, és hát csak úgy, ahogy Pál nem tud lemondani az ő népéről, kívánnék átok lenni, értük, így Jeremiásnak is ugyanúgy fáj Izraelre a szíve, nem mondja azt, hogy hát ők már 100 éve bekerültek a darálóba, és a történetnek vége, koncentráljunk arra a kis körre, arra a szűkített körre, arra a 3 törzsre, 3 kis maradék törzsecskére, amelynek elég, ha hirdetjük az igét. Nem, sőt, szembeállítja a 100 éve megbukottaknak az ügyét, hozzáállását, állapotát azokkal, akik abban a hitben élnek, hogy ők azért úszták meg a dolgot, és azért tart még mindig a függetlenségük, mert ők jól csinálták. És Isten ezt díjazta. És Jeremiás egyenesen azt mondja, hogy jobb lelki állapotban vannak Izrael fiai, mint Júda hitszegői. Mintha Jézust hallanánk a templomban, amikor a farizeus és a vámszedő imájának a tanúja, és végig hallgatja azt az öndicséretet, amivel a farizeus mellé döngeti képletesen, és elmagyarázza az Úrnak, hogy ő milyen aktív, kegyes, bőtől 2-szer 1 héten, és 10-et ad mindenből, és nem olyan, mint ime ez a vámszedő, akitől nagyon szeretné magát erkölcsileg megkülönböztetni. A másiknak pedig egyetlen egy szenvedélyes mondata van. Ő is veri a mellét, de azt mondogatja, hogy Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Talán semmit nem tud abból az ismeret anyagból, ami a farizeusok sajátja volt, és amihez nagyon-nagyon-nagyon jól értetek. Pál is farizeus volt, nem a farizeussággal van a baj, és éppen ezért lett jelképpé a képmutató farizeus, mert az olyan, mint a fehér holló. A képmutató farizeus elképzelhetetlen lenne, hiszen máig egyébként egyházi ünnepekben és egyebekben is a farizeusoknak az álláspontja érvényesül, és nem a Sádok leszármazottai, főpapságnak, a szaduceusoknak a véleménye. Farizeusok hittek a feltámadásban, a szaduceusok nem. Tehát nagyon sok mindenben ők tisztában és pontosabban láttak, és ezért volt olyan elkeserítő az, amilyen állapotban ez a közösség volt. De Jézus, amikor jajt kiált, jaj nektek, képmutató farizeusok és írástudók, akkor ugyanaz a szomorúság van benne, mint Jeremiásban, aki Judát egyáltalán nem látja jobbnak, pedig itt volt a templom, itt volt a papság, itt volt a kegyelem, a türelmi idő, és ez mégsem teremte meg a maga jó gyümölcseit. De hát mit vár tőlük? Ugye először is azt látjuk, hogy Isten elküldi az evangélium üzenetét, most ez egy későbbi kor kifejezése, persze tudom én, menj el, kiásd e szókat észak felé, tér vissza elpártolt Izrael. Szóval Isten küld különféle követeket, nem biztos, hogy mindenben elégedettek vagyunk velük. Nagyon sokszor nincsenek ilyen Jeremiás súlyú proféták, de az üzenet önmagáért beszél. Emlékszem egy asszonyra, aki teljesen egyedül egy pedagógus valamelyik borsodi északi településen élt, és semmiféle evangéliumot soha nem hallott, a nővére elköltözött otthonról, segített a könyveit bepakolni, és valahol hátul a porosabbik könyvek között talált egy Bibliát. Sose volt a kezében. És arra gondolt, hogy valahogy hogy mindig az eszében járt, hogy egyszer el kéne olvasni, és miután a hátsó sorban volt ez a könyv, nem is szólt a nővérének, arra gondolt, hogy ő elolvassa, és aztán majd vissza, hogy ez nem fog hiányozni a nővérének. És elkezdte olvasni a könyvet, és beszippantotta őt ez a könyv, és olyan tiszta, olyan biblikus, élő hitre, megtérésre jutott, ahogy az le van írva a nagykönyvben, ahogy szoktuk mondani. Senki nem volt pedig, aki ő neki ebben segített volna, de az ige önmagáért beszél, és akkor is, hogyha a Károli fordításában annak 20. vagy 23. revíziója nyomán tudja valaki elolvasni, és nem tud héberül, és nem ismeri az eredeti szöveget, mert sokan emögé bújnak, hogy hát ez egy fordítás, és nem is olyan modern, hát vajon komolyan lehet-e ezt a szöveget venni? Szóval még ilyen kicsit deformált formájában is szól hozzánk, mert ez Isten szava, menj el és kiálts. És így az ige elmegy és kiált nekünk, megérint bennünket, de az üzenet ez, hogy térjetek vissza. Térjetek vissza, és akkor megáll az Istennek, megszakad az Istennek az ítélete. Megtérés az nagyon egyszerűen azt fejezi ki, amire szükségünk van. Tömegközlekedési eszközökre gondoljunk, a taxitól az óceánjáróig, mindegyik eltévedhet, és persze attól függően, hogy mekkora ez a jármű, viszonylag nagyobb hely, meg idő kell ahhoz, hogy megforduljon, de a cél nem az, hogy följussunk erre a járműre, és egy jó utazásban legyen részünk, hanem A-ból eljussunk B-be. Szoktam néha mondani, hogy én szeretek eltévedni, mert így akkor olyan helyeken is járok, amikre nem mennék tudatosan. De a cél mégsem az, hogy eltévedjen az ember is világot lásson, pláne az ideje nem túl sok, és amikor kezdjük belátni, hogy nem olyan sok ez az idő, amit itt ebben a testben eltölthetünk, és ráébredünk arra, hogy a lényeget kéne meglátni, az isteni lényeget, a dolgok legmélyét, legbensejét, akkor hirtelen fontossá válik az irányváltoztatás. A kis kormány arra való, akár óceánjárón, akár taxiban, vagy akár a repülőn is, hogy azokat a manővereket végrehajtsuk, amivel újra fel lehet venni a jó irányt. Ez a megtérés. Ismertem olyat persze, aki ugyan rájött, hogy eltévedt, de sokkal jobb minőségű volt az út, amire így rátalált, és utóbb, amikor órák múlva valahol nem a célban kikötött és lerakta a járművet, hogy felszálljon egy tömegközlekedési eszközre és eljusson oda, ahová ment, és utólag megkérdeztem, hogy miért nem fordultál vissza, akkor ilyeneket mondott, hogy hát zötyögött az út, amin eredetileg ment, és ő rátalált egy jobb útra, és örült, hogy végre nem zörög az autó, és ez a jó autó nem fog tönkre menni. De hát nem jutottál el a célba, mondtam neki. És azon nevetett, és aztán csak kerülő úton, mondom, tömegközlekedési eszközzel eljutott. Miért nem térünk meg? Nem akarunk eljutni a célba. Tudom persze, hogy felvethető, és lehet róla végtelenségig vitatkozni, hogy van-e egyáltalán ilyen cél. Van. Van ilyen cél, az Isten vonz bennünket, akit lehet. Persze. És amúgy életünk során sok-sok erkölcsi kérdésben érezzük annak a terhét, hogy eltévedtünk, és felhalmoztuk ennek nyomán azokat a terheket, amiktől nagyon nehéz megszabadulni, amik akadályoznak bennünket abban, hogy következetesen visszatérjünk. Ki fognak nevetni bennünket, hogy merre felé jártunk. Legyünk következetesek, halljuk néha. Láttunk, világot láttunk közben. Mind igaz, de nem akarunk a célba megérkezni. Térjetek meg, szófogadatlan fiak, mondja, üzeni az Úr. Na most még egy fontos dolgot tegyünk ehhez hozzá, hogy a megtérés nem egyszerűen annak az eldöntése, hogy felveszem a jó irányt, hanem itt azt is mondja a 13. versünkben csak, hogy ismerd el a te hamisságodat, hogy hűtlenné lettél az Úrhoz, a te Istenedhez. Ez a szerte futottál utaidon, ez a paráználkodásnak a képe itt ezzel szemlélteti az Úr az ügyet, a futkározó ember, aki nem elégedett azzal a kapcsolattal, annak az áldásaival, örömeivel, amiben békességgel élt, hanem mindenhova, máshova is titokban eljárogat. Hát így szemlélteti az ő népét, amely nem ok nélkül, mint ahogy a hűtlenségbe se ok nélkül keveredik az ember az izgalomért, vagy egyéb előnyökért, úgy az örökös kompromisszumok a környező népekkel mind gazdasági, kulturális és egyéb szempontok miatt következtek be. Jobban járok, ha megadom magam, és nem ágálok, nem mondom el a véleményemet, mert ha elmondom, elveszítem az állásomat esetleg. Számlálóbizottsági tagot se vállalok, mert ha kiderül, hogy beültem a másik oldal, a vesztesek oldalára, vége annak a kis lehetőségnek, és ezért a szavazókörök felébe, egyharmadába felébe nem volt. Másik oldali számláló, vagy emlékszem éppen, itt volt pár évvel ezelőtt a státuszunk körüli harc egyik állomásaként többen kapacitáltak, hogy menjünk a parlament elé tüntetni, és én mondtam, hogy én szerintem ne menjünk, mert nem leszünk elegen, nem úgy, mint tegnap 100 000-en, sokan ezt vizionálták, ott leszünk 100 000-en, és én mondtam, hogy hát jó, ha 100-an. Végül a hiúságokat nagyon féltük, 130-at számoltak, szerintem 87-en voltunk, de mindegy, mégis hagytam sodortatni magam, és kimentünk. Utána megkérdeztem valakit, te miért nem jöttél? Pedig azt akartad, hogy menjünk. És azt válaszolt, hogy van egy kis vállalkozása, és hát ott a térsarkán meglátta, hogy fényképeznek a rendőrök. És mondtam, hogy ja, hát ha ez így megy, akkor mit akarunk mi? Akkor, ha ennyi kockázatot nem vállalunk, az Úr Jézus azt mondja, hogy az életünk sem drága, és az apostol is erre építve mondja majdnem ugyanezt, tehát ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, tehát erről szó sincs, legfeljebb kis kellemetlenségekről van szó. Nem feszítenek keresztre bennünket, csak mellőznek. Ha nincs bátorságunk, ennyire se kiállni, akkor nem lehet rajtunk igazán segíteni. Kicsit elkalandoztam ettől a részünktől, pedig fontos. Ismerd el a hamisságodat. Ismerd el, hogy megalkuvó voltál, vagy érdekvezérelt, vagy szerelmes a saját megrögzött elképzeléseidbe, és nem engedtél közel magadhoz más érintéseket és üzeneteket, pedig a bölcsember nem így tesz. Lehet, hogy a végén arra jut, hogy zsákutca, de legalább megvizsgálja a dolgokat. Az értelmes, az értelmiségi ember az megengedi, hogy őt különböző elméletekkel megkörnyékezik. Aztán nem biztos, hogy úgy fog dönteni, de megvizsgálja, körüljárja, és utána egy becsületes, őszinte elemzést ad, aminek lehet A, az az eredménye, hogy a nézeteit megváltoztatja, B, az az eredménye, hogy az eddigi látásában vagy bizonytalanságában erősödik meg. Ismerd el a te hamisságodat, a hamisság nem tudatlanság, hanem tudatos másként döntés, hogy hűtlenné lettél az Úrhoz, azokhoz az értékekhez, amelyeket ő képvisel. Nem formálisan akarunk keresztények lenni a politikai kereszténységnek az ismérveivel, ami azt jelenti, hogy mondjuk nem vagyunk muzulmánok, vagy nem vagyunk ateisták, vagy valami hasonló, de mire megyünk mi ezzel? Nem ez a kérdés, hanem hogy életvitelünkben, döntéseinkben, szavainkban, kiállásunkban követjük-e a mintát, a Krisztust, a Mestert? Vajon mit tenne Jézus az én helyemben? Hogyan állna hozzá a dolgokhoz? És ez az élet minden területén felvethető és elemezhető dolog. Hűtlennél lettél Istenedhez, ez azt jelenti, hogy idegen értékeket kezdtél előtérbe helyezni, annak érdekében, hogy a számításodat megtaláld. Magyarországon ennek különösen nagy hagyománya van. Olyan megértőek vagyunk azzal szemben, aki az állása megőrzése érdekében, mindig erre szoktak hivatkozni, a család felnevelés és egyebek érdekében soha semmit nem kockáztat, és szíve mélyen szurkol azoknak, akik igen, de hát ő olyan bolond nem lesz, hogy ezt megtegye. Ismert fel azt, hogy megalkuttál is a bálványok, legyenek azok emberek, vagy legyenek azok tanítások, azok mellé álltál oda, és azokkal paráználkodtál, adtad össze magad, és mégis eközben ismert fel, hogy az Úr nem változott meg, és nem mondott le rólad, a szeretete nem változott meg. Ezt is belátni, és azt is, hogy elfordultam tőle, ez a kettő nyom össze engem. Nem a büntetéstől való félelem, hanem annak a belátása, hogy rossz irányba megyek, és annak a felismerése, hogy Isten szeretete töretlen, az ő hűsége megváltozhatatlan. Ez gondolkoztat el engem, és visz oda, hogy döntsek most már a hátralévő idő magam elé gondolva jól. Na most másodszor azt mondja itt igénk a 15. versben, és innen kellett volna a kiírás szerint olvasnom, hogy adok nekik szívem szerint való pásztorokat. Isten adja, és a szíve szerint való. Két fontos dolog. Van, aki istenének tekinti önmagát, és azt gondolja, hogy ha sikerült neki bármilyen eszközzel, akkor Isten támogatásával történt ez meg. Az Úr akarata ez, hogy ő jutott abba a helyzetbe, ahol van. Pedig csak kellően gátlástalan és törtető volt, és mondjuk esetleg az egyik neves protestáns egyház tagjának tekinti magát, de azok egyik fontos jelmondatát, azt, hogy nem azért, aki akarja, és nem azért, aki törtett, azt nem ismeri. És azt gondolja, hogy a törtetőnek Isten se tud ellenállni, mert az erőszakosoké a mennyek országa, nem is számítva a földi országokat, nem Isten szíve szerint való pásztorok ők, nem ő adta. Az Isten szíve szerint való pásztor az figyel Izrael pásztorára és a jó pásztorra, akinek az olvasmányban a hitvallásáról olvastunk, a pásztort, aki életét adja a juhokért. Ugye, aki az aklon belül van, az nem feltétlenül pásztor, az vagy bárány, vagy valamilyen betolakodó, ha ráadásul nem az ajtón jött be. A szándékai nyilvánvalók. Hát mik az oda betolakodó személy szándékai? Felfalja a bárányokat, legyen az mondjuk farkas, medve, akik ellen Dávid is küzdött, vagy tolvaj. Megenni a bárányt, lenyúzni a bőrét, hasznot csinálni a bárányból. Ez a hamis Krisztus, ez a hamis pásztor, akikre Jézus is azt mondja, hogy akik előttem jöttek, vagy engem megelőzve teremtenek kapcsolatot anyájjal, azok tolvajok és rablók. Nem Isten szíve szerint való az, aki ott van, és akit elviselnek, vagy elszenvednek a juhok, vagy áldozatul esnek a becsvágyuknak és kapzsiságuknak. Szóval várunk az Isten szíve szerint való és tőle küldött pásztorokra, de most kicsiben valamennyien azok kellene, hogy legyünk. Mert a cél nem feltétlenül, és ez egy képzavar, hogy megmaradjunk bárányi mi voltunkban, hanem hogy a bárányokból mondjuk legalább vezérkosokká legyünk, legalább valaki, aki viseli a kolompot a nyakában, és mondom, ha nem lenne túlzás is, és élettől elrugaszkodott kép, hogy bárányból pásztorrá legyen valaki. De az Isten, aki emberré születi a vadszamár csikóját is, az ő nyája körül pulikutyának lenni, vagy mindegyik jó. Szóval el akar hívni a szolgálatra, és azt akarja, azért néz körül, hogy vannak-e olyanok, akikből ő szíve szerint való pásztort nevelhet, akik ő ráfigyelnek, és tűzön vizen át az ő értékei fontosak. Legyen szó menekült kérdésről, legyen szó közvagyonról, legyen szó az akaratukat kevésbé érvényesíteni tudó szegényekről, a ő sorsukról, az ő tanulásukról, egészségű állapotukról, egyebükről. Az Isten szíve szerint való pásztornak a szíve az Istennek az együttérzésével dobog. Az ő szemével néz rá a nyájára, és nem azt keresi, hogy milyen hasznot húzhat ki belőlük, hanem hogy tehetné tökéletesebbé őket. És másodszor ezen a pontunkon belül, hogy is terelgeti, legelteti az Isten szíve szerint való pásztoranyáját tudománnyal és értelemmel. Szóval az nem pásztor, aki a legrosszabb ösztöneinkre próbál hatni. Az önzésünkre, a gyávaságunkra, a gyűlöletünkre, a szervilizmusunkra, ez mind megvan bennünk. Az Isten szíve szerint való pásztor megtanít minket mérlegelni, dönteni, és segít bennünket abban, hogy a jó döntéseket hozzuk meg, akkor is, ha átmenetileg ez nem haszonnal, hanem veszteséggel jár. Ez a tudománnyal és értelemmel való pásztorolás és vezetés, ez minden szinten fontos, gyülekezeti életben is. Tehát ahol arra tanítanak, hogy mi vagyunk az egyedül üdvözítőek és a legigazabbak, onnan el kell menekülni. Ahol másikkal szemben gúnyt és tapintatlanságot fejlesztenek ki bennünk, lenézést, onnan el kell menekülni. Ahol viszont megtanítanak mérlegelni, jól dönteni, és a jó döntés mellett kiállni, ott Isten meg tud áldani bennünket, és nekünk is ezt a mintát kell követnünk. A harmadik dolognak a tanítása nem kevésbé nehéz és meghökkentő. Mert arról beszél itt Jeremiás, hogy a most annyira szeretett és imádott láda, frigyláda el fog tűnni. És így is történt. Ugye utoljára igazán akkor olvasunk róla, amikor Salamon beviszi a templomba, az elkészült templomba, akkor már bizonyos dolgok hiányoztak belőle, már nem volt benne sem a korsó, a mannával, sem Áron kivirágzott veszélye, és talán a Mózes által leírt törvények sem, amelyeket egy csak a 10 parancsolat volt, de a 613 törvény is, vagy a Tóra maga, a Mózes 5 könyve, azt is kérte, hogy tegyék be a ládába a kőtáblák mellé. Eredetileg ugye benne volt a 2 másodszorra vágott kőtábla és az elsőnek a törmelékei is, mert azt is oda rakták, piszkozat, mondjuk így talán, vagy valami ilyesmi, de azt is vinni kellett, és a többi már felsorolt dolgon. A láda az valamilyen akácia féléhez tartozó fából készült, a váza ebből volt, de kívül belül beborították arannyal, és különösen a tetejének szenteltek nagy figyelmet, ahol 2 összeboruló kérub, emberarcú, vagy emberszerű angyali lény volt, az egész egyfajta trónust szimbolizált, mintha a láthatatlan Isten ott ülne a kérubok között, és azt tanították, hogy innen a láda fedeléről szól az Úr hozzájuk. A ládát nem látták a templomi időszak alatt sem, még a főpapok sem, az egész év során nem jártak be oda a templom körül szolgáló asszonyok a tolseprűvel leporolni a kerubokat, pedig szívük szerint megtették volna kicsit kifényezni az aranyat, hogy hadd csillogjon. Nem lehetett bemenni, a főpap is évente egyetlen egyszer ment be oda, az engesztelésnek a napján, amikor önmagáért és a népért engesztelést szerzett, csak a ládának a rúdjai, a rúdjainak a vége látszódott ki. Sose vették ki a rudakat, akkor sem, ha évszázadokig, aztán nem mozdult a helyéről a láda, annak jeleként, hogy bármikor mehetünk. Tehát az Úr nem feltétlenül fog itt letáborozni, ha ti elhagyjátok őt, a láda is megy. Megy a láda, és aki akar, az megy és követi az Urat, mert hajdan a pusztában így volt, ment az Úr a felhő és tűzoszlopban, és ment a láda, és vonult vele Izrael népe. És aztán a láda nagyjából így Jeremiás korában, Jeruzsálem elestekor, ebben az időben nagyjából eltűnik. Hogy hova lett, nem tudjuk. Van a Makkabeusok második könyvében egy kis részlet, ami arról szól, hogy Jeremiás dugta el Nébó hegyén. Oda fölvonult az illattételi oltárral együtt, és a sátor megmaradt maradványaival, amiket valószínűleg a templomban őriztek, a templom raktárában. Ő felment ezekkel a Nébó hegyére, berakta egy barlangba, eltorlaszolta a barlang bejáratát azzal, hogy amikor majd megint szívből igény lesz az Úr jelenlétére, akkor valószínűleg visszakerül. De itt azt mondja, hogy sokkal nagyobb változásra várok én. Arra várok, hogy a jelképek nélkül is legyen belülről vezérelt a hívő ember, hogy nem kelljen ahhoz templom. Mert mi a templom? A templom az Isten valóságának a gyarló földi jelképe. Hajlék az örökké való Isten, mondja Mózes. Alant vannak az ő karjai, magához ölel. Tehát a templom valami ilyenfajta hely, ezért kedves hajdani barátom László, atya egy katolikus, valaki emlékszik, lelkipásztor, nagy futballrajongó volt, még repülője is volt, szóval egy igen különleges bogara volt az örökkévalónak, a gazdagréti plébániát ő építette meg, és ő ilyenre építette a templomot, két ölelő kar. De a gondolat jó volt. Tehát az örökkévalóban vagyunk, ezt éljük át a templomban. Nagyon kedvesek a falak. A nyíregyházi kápolnánknál látom néha az a gondolatom, hogy vannak emberek, akiknek fontosabb az a kápolna, mint ami benne elhangzik, mert ez egy olyan találkozási pont, ahová dédszüleik is jártak már, és meg vagyok tőle hatva. De ha elvész ez a gondolat, hogy amit aztán a Jelenések könyve végén mond János, hogy nem látott még templomot se a mennyben, mert az Úr az ő templomuk. Igaz, hogy korábban a látomásában látja a ládát a szentélyben, a 11. részben látja még, 21-re már eltűnik a templom is. De a cél tényleg ez, hogy függetlenül attól, hogy van-e templom, van-e oltár, van-e láda, van-e mécses, van-e kereszt, van-e bármiféle csillag, egyéb szimbólum, amik oly kedvesek, és amelyeket többnyire arra használunk, hogy megkülönböztessük magunkat másoktól. És ezért fejeződik be ez a szakasz, hogy majd Júda és Izrael is együtt fognak jönni. Tehát helyreáll az az egység, amelynek a hiányában oly sokat szenvedtünk. Amikor az a fájdalmas szétszakítottság, ami a zsidóság és a kereszténység közt van, és aminek létrejöttében annyi, de annyi keresztény bűn van, hogy nem is csodálkozunk a másik oldalnak az elutasításán, de talán egyszer, ahogy egy zsidó történész mondta, mindkét fél, a zsinagoga és az eklézsia is várja a messiást, és egyik se tudja, hogy milyen az arca, de a végén talán kiderül, hogy a két arca azonos. Szóval Júda és Izrael két egymással szemben állt csoport is. Együtt jön majd ebbe a mennyei Jeruzsálembe, amely mindannyiunk anyja, és az Úr ülőszéke nem a láda fedele lesz, hanem a mi lelkünkben uralkodik, majd bennünk lesz az Isten országa, bennünk valósul meg. De ennek a végeredménynek az első lépése az, hogy térjetek meg. Térjetek meg, kövessetek tisztességes pásztorokat, vagy legyetek ti magatok is azzá, és ne a ládát mondogassátok, ne a vallási kérdések legyenek fontosak, hanem az Úr maga, akinek a kiábrázolása, vagy a jelenlétének a megidézése az ilyen gyarló földi kísérleteken keresztül történik, amelyeket szeretünk, becsülünk, és belehalunk az elvesztésükbe, mint éli a láda elvesztésébe. De a cél az lenne, hogy bennünk legyen az Úr, és mi ő benne. Áldja meg Isten a küzdelmünket, adjon halló fület megérteni az ige üzenetét, és adjon bátorságot, jó döntéseket hozni. Amen.